Jó napot kívánok! Stuber Andrea vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókat és vendégemet, Zsótér Sándort.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat és Stuber Andreát.
Remélem, hogy nem fogsz mindent megismételni, amit mondok.
Nem.
Jó, na hát Zsótér Sándor a vendégem, ami nagyon megtisztelő számomra. Úgy átfutottam, hogy hanyadik Kossuth Díjas vendégem vagy, de aztán elfelejtettem. Na, ez nem olyasmi, amit elmondott volna magáról, nyilvánvaló. Na, szóval azzal akartam kezdeni, hogy te egy egészen szokatlanul és rendkívüli módon jól dokumentált alkotóművész vagy. Most kicsit meregeti a szemét, megmondom, mit értek ez alatt, hogyha mondjuk én 60 év múlva ilyen színházi izgatottságú bölcsészdiák lennék, és szakdolgozatot szeretnék írni egy múltbeli színházi alakról, akkor te viszonylag gazdag anyagot kínálnál. Egyrészt sokat dolgoztál és sokat írtak rólad, előadásaidról, munkásságodat elemezték, tanulmányok, stb. Másrészt magad is dokumentálva vagy élő személyedben, ugye tehát maradandó filmek vannak, amikben te szerepeltél egyrészt egészen fiatal fiúként, a Ballagásban, meg a Szerencsés Dánielben, és aztán megőrződik valószínűleg a középkorú Zsótér is a Töredék című Már Gyula filmben. Igen, én is azt mondom, tehát nagyon jól lekövethető vagy. És akkor néztem ezt a Töredék című filmet, amit láttam annak idején, de most ráklikkeltem, és láttam, hogy te ezért megkaptad a filmszemlén a legjobb férfi alakítás díját. Na, ehhez te mit szóltál? Ez gondolom érdekes lehetett.
Hát.
Olyan nagyon nem hiszem, hogy számítottál arra, hogy te egy legjobb férfi alakítás díjat fogsz kapni valaha.
Nem, 25 éves koromban számítottam. Akkor nagyon szerettem volna. Amikor egymás után csináltam filmeket, és volt olyan szemle, ahol három film volt, és akkor nagyon hiú voltam, és akkor azt hittem, hogy hát valami itt fog történni. Semmi nem történt, és hát mint annyiszor az életben, amikor az ember nem várja, akkor lehet. De örültem neki, nem tudtam egyáltalán megélni. Tehát az úgy nem volt jó, tehát egyedül voltam, átvettem, visszamentem a saját bemutatómra a trafóba, és nem tudtam igazán megélni, de az, hogy a Már Gyulával én dolgoztam, vagy találkozhattam vele, az mindent megér nekem. Hát nem, semmi ködöset nem akarok orra mondani, én biztos, hogy valami nagyon erős vagy szigorú, pragmatikus kérdést felteszel, akkor tudok rá válaszolni. Jó esett, de nem tudtam megélni.
És azt érezted, hogy jobb színész vagy, mint 25 éves korodban, vagy hogy nem vagy színész, csak egyszerűen egy másik személyiséget talált már meg ez a szerep?
Másik személyiséget talált meg, véletlenül talált meg, visszaadta valaki híres ember, és hát ez úgy kiderült, de hát már az nem beszél mellé, azt titkolózik, azt se tudta, ki vagyok szerintem, és aztán a Tarbéla ajánlott neki, volt a producere, és nem lettem sajnos jobb színész, mert akkor se voltam sajnos jó, hanem talán nem is tudtam, hogy fogjuk hozzá ehhez az egészhez, mert hát egy nagyon erős színész volt mellett, a Matvei Zsolt, szóval ez egy ilyen skizofrén dolog, tehát én tudom, hogy ő jó, de nem úgy tudom, hogy jó, hogy kollégája vagyok, hanem hát, hogy én nézem őt lentről a nézőtérről, és tudom, hogy nagyon sokat tud. Úgy tudom elmondani, hogy valaki ül, vagy dolgozik különösebb hangoskodás nélkül, most a Márról beszélek, különösebb magyarázkodás nélkül, nagyon ironikus, hogy tulajdonképpen nem feltétlenül érti ezt, amit én el fogok mondani, ezt a 40 oldalas Simone Weil szöveget, hát persze érti, és akkor valahogy mindenki olyan csendesen dolgozgat, és akkor hirtelen valami olyan légkör adódik, hogy ott akkor hirtelen, de tőle eszembe jut, hogy ezt hogy kéne csinálni, és akkor egy része megvalósul, nem az egész, hát most tudom, hogy kéne jobban csinálni, de ott értettem meg egy csomó mindent, akkor, mármint amikor kötelező volt mondani, tehát a felvételben, és láttam, hogy az elején megint kicsit szépelgés, ahogy én elképzelem, ahogy indult, de én valami nagyon jót kaptam ettől az embertől. Tehát oda kellett figyelni 11 napig, mindenfajta, nem jó volt csinálni vele. Láttam egy óriási embert, egy nagy művészt. Én nagyon alázatos vagyok egyébként. Tehát, hogy most ez olyan szerintelennek tűnik, de alázatos vagyok. Tehát amikor én dolgoztam másoknál, akkor én alávetettem magam mindennek. Tehát nem úgy vagyok, én nem vagyok kreatív részvevője ennek. Igen, de Szerintem kitaláltam egy szót, nem tudom, hogy jó, ez szerintem ilyen médium. Uh-huh. És hogyha azon át tud hatolni valami, én engedem, tehát én mindent megteszek, hogy rá kapcsolódjak arra az emberre. Hát ez az ő munkája, ez az ő dolga, és hogyha választott, akkor én elhiszem, hogy ő biztos azért választott, vagy mert akar, vagy hisz bennem. És valamit érzékileg, vagy intellektuálisan, nem akarok semmi művészkedőt mondani, vagy ilyen emelkedettet. Én neki csináltam.
Hát ez az ideális színész volt a kép.
Igen, de
sok színészeid filmben... is ilyenek, vajon?
Nagyon más a színház, nem lehet összehasonlítani, itt nagyon kell koncentrálni, és itt én életemben nem csináltam 20 perces snitteket, tehát fogalmam se volt, milyen az, hogy elmondja, ide mész, leülsz, felállsz, és közben osztod a szöveget így, meg úgy, meg amúgy, sokszor háttal, kiszámíthatatlan, hogy a Zsolt mit fog csinálni, mert ő viszont professzionális színész, nem feltétlenül azt fogja csinálni a felvételben, mint a próbám, azt beengedni, de nem tudom, hát jelen lenni, hát úgy olyan értelemben van köze a színhez az, hogy megtörténik, vagy nem történik, de nem feltétlenül akkor történik meg, amikor én azt gondolom, hogy tele volt a szívem mindenfélével, és sugároztam mindenféle, hát nem feltétlenül akkor történik meg, valószínűleg akkor történik meg, amikor kevesebb a reprezentatív, gicses odaadás, és precízebb a gondolkodás. Hát meg ez nem egy valóságos dialógus volt, hát Simone Weil szöveget, ha valaki egyáltalán kezébe került, hogy a Pilinszky révén, mit tudom én, olvasott róla, ezek vallásfilozófiai traktátusok, tehát nem egy könnyű szöveg, tehát nem az, hogy nem egy csacsogás, és ennek az egész elragadtatottságnak, vagy gondolat közleményeknek mögé állni, az nagyon izgalmas volt és jó volt, mert hát én keményen megkilottam, hogy megtanuljam. Emlékeztem, hogy 20 éves koromban én olvastam éneket, tehát a felét nem értettem, és valahogy attól, hogy közölni kellett valakivel, vagy meg kellett győzni valakit, vagy érvként kellett állítani, ettől valahogy nagyon nyilvánvalóvá is valóságosá vált, és nagyon értelmessé számomra. Tehát nem állítom, hogy annyira okos lennék, hogyha olvasgatnám, akkor megérteném minden sorát. De nem is kell belőle mindent érteni, és valahogy és így megnyugtatotta már, hogy nem egy az egybe kell mindent belőle érteni. Valamilyen benső gyújtópont van ebben az emberben, belső meggyőződés, és hát az meg mindenkiben van valamilyen meggyőződés, ilyen vagy olyan vagy amolyan, benne ilyen.
Hát lehet, hogy most azért beszéltél egy pár olyan percet erről a filmről, hogy lesz két hallgató, aki majd visszabányásza ezt és megnézi, és akkor meg
én nagyon nagy dolognak tartom ezt, és tisztában volt vele a már is, még mindenki, hogy ezt nem fogják hetekig játszani itt a magyar mozikban. Elfogultság nélkül mondom, hogy én nagyon sajnálom, hogy nem dolgozik már.
Visszatérve arra, amit említettél, hogy 25 éves korodban szerettél volna díjazott színész lenni, de hát 25 éves korodban a színházi pályádat kezdted, mert akkoriban voltál Zalaegerszegen a pályád első éveit, ott töltötted a Zalaegerszegi Színházban, ami akkor Rusz színház volt,
igen,
ugye?
Igen, abszolút.
Rusz neked fontos ember volt az életedben?
Igen, és ahogy telik az idő visszamenőleg, egyre fontosabb, azt hiszem. Én nagyon keveset tudtam az életről is, meg a színházról is, 22 éves koromban kerültem oda, tehát 25 éves koromban én már ott se voltam. Két évig voltam ott, 23-24 éves koromban ott voltam, 25 felé eljöttem. Akkor láttam, most már tudom, én nagyon kívánom mindenkinek, aki végez akármilyen szakom, hogy kerüljön el egy ilyen helyre. Tehát jó messze Budapestről, az nagyon fontos, Budapestről, és hogy találkozzon egy ilyen alkotóval. Minden jóval és minden rosszal együtt, amit ő képviselt vagy létrehozott. És ezen, hogy világos legyen, azt értem, hogy egy tudatlan ember, aki inkább elméleti képzést kap, de ha színészről beszélek, akkor azt mondom, hogy inkább egy ilyen üvegházban él a főiskolán, de nincs sok köze a gyakorlati élethez. Akkor egy ilyen típusú ember, mint amilyen ő volt, az ő egy egyszemélyes színházat vezetett. Ez világos. Tehát, hogy én ezen azt értem, hogy semmilyen más alkotót nem tűrt meg maga mellett. Ennek teljesen mindegy, hogy mi a publicitása kifelé. Én nagyon nem hiszek ebbe a pedagógiai hírnevében, meg a nevelői gesztusaiban. Én egyáltalán nem gondolom, hogy ő színészeket nevelt föl. Nem nevelt fel ő senkit, ő így adakozott. Én így ilyen Na, úgy gondolok rá, mint hogy létrehozott ilyen templomokat, ahol ő celebrált különböző miséket saját magának. És ehhez ott volt egy csomó résztvevő, és ebből, és ez nyilvánosan történt. Ő magát magának misézett ott, vagy nem tudom, mit csinált. Nem hiszem, hogy bármelyik másik alkotó, aki ott volt mellette, lehet, hogy tanultak tőle, én nem voltam rendező, én ilyen beosztó dramaturg voltam, meg rendezőasszisztens, meg beavató színházat csináltam, meg játszottam, meg mindenféléket, amiket kellett csinálni akkor. Tehát én ezzel azt akarom mondani, hogy nem semmi kegyeletsértés nincsen benne, nagyon is józanul azt gondolom, hogy nem a valóságos értékeit, vagy tulajdonságait látják most évek után, a halála után, főleg, hogy most megjelennek a kötetei.
Igen.
Hanem valahogy ezt úgy nagyon félre nézik, mint hogy annyi minden mást. Tehát, hogy inkább ilyen népdal szinten hagyományozódnak valakiről történetek.
Benned is utólag épül valamelyest, mondod, hogy ő? Egyre fontosabb, igen. Tehát
igen, mert most már megbecsülöm nagyon sok mindent, akkor nem becsültem meg, mert akkor el akartam szaladni onnan, mert azt éreztem, hogy ez annyira egy személyes hely, hogy itt nem fog semmi történni. Én azért abban nőttem be 19 éves koromtól, hogy nekem felfedezés volt Kaposvárra járni főiskola ide alatt, és akkor azt úgy tudtam az Ácstól, hogy ott azért ott több rendező van, ott beszélgetnek, ott megvitatnak dolgokat, ott nem egyedül dönt valaki mindenről. Tehát nem egy embertől függ minden. Én nekem nem volt alkalma milyen helyen dolgozni, én egy ilyen helyen kezdtem. Nekem nem volt ez esélyem, bajom alapvetően én tekintélytiszteletben lettem nevelve, de utána az ösztöneim meg azt mondták, hogy menekülni kell.
Azt mondod, hogy a főiskola az egy üvegház, ahol a növendékek egész más körülmények között vannak.
Igen, ezt se értettem.
De ez most is így van, amikor te tanítasz a főiskolán egyébként?
Szerintem igen, és nagyon sokszor eszembe jut a saját fiatalságom, hogy én mit ordibálok, mint egy iskolamester, hogy tanuljanak, vagy ne késjenek, vagy pontosak legyenek, vagy járjanak be az órára, vagy sajátítsák el. Mert tudom, hogy rengeteget veszít az ember most már, de hát most én iszonyatosan előtt hazudnék, hogyha ilyen nappal oda jártam volna. Hát filmeztem, minden más csináltam. De hát nyilván gőgös az ember, lenéz egy csomó mindent, és hát elkapja szerintem valami nagyon-nagyon káros dolog. Egy kiválasztottság tudat, hogy bekerül oda 800 gyerekből, és itt, ha hiszi, ha nem belül, azt érzi, hogy jó, hát akkor ő már az. Jó, hát kicsikét mondják, hogy hát mi lenne, ha, de lényegét tekintve, ha ez egy ilyen híres emberek, őt kiválasztották, akkor ő lényegében már egy jelentős alkotóművész, és most már még kicsikét itt ülni kell, de hát azért mindjárt jönnek a deszkák. Ez már ugye a harmad-negyedében már úgy kiderül, hogy ez nem így van. De az elején szerintem nagyon átszerkezti egy embernek a személyiségét.
Veszélyesebb ez, mint mondjuk nem kerülni be a főiskoláról is?
Nem veszélyesebb, más. És azt hiszem, hogy az is nagyon más, és itt is vissza kéne fogni magam, amikor papolok öregen fiataloknak, hogy jaj, akkor az így volt, meg úgy volt, mert akkor így volt, most meg másképp van. Tehát akkor létjogosultság volt bizonyos embereknek, akik egy nagyon erős szakmai környezetben felnőttek, diploma nélkül, és egy nagyon különös, bonyolult pályát futottak, egész életükben szerintem mai napig frusztráltan ettől a rohadt diploma hiánytól, bár senki nem kéri tőlük, jelentős és elismert emberek. De ma már ennek azért egy dömpinge lett, tehát olyan mennyiségű presszós lány és pincérfiú van a színpadon, akik között biztos vannak jók és rosszak, és nem mondom azt, hogyha visszakérdeznél, hogy aki az iskolából kiterül, az tévedhetetlen, védhetetlen és csodálatos és kiváló. De gyakorlatilag hát sokszor gondoltam arra, hogy azért jönnek oda, mert ez az egyetem, ahova nem kell semmit tudni, azért jönnek felvételizni. Szóval egy közgázon mégiscsak meg kell írni egy valamit. Itt meg hát az olyan mosott dolog, hát. És akkor hirtelen, a semmiből hirtelen azt érzi sok, azt látom rajta, hogy ő most már valami. Anélkül, hogy tett volna érte valamit. És én azt gondolom, hogy azt is nagyon lassan tanulja meg az ember sok öreg színésszel dolgozva, hogy van értelme ezeknek a közhelyeknek, amiből én semmit nem értettem 20 éves koromban, hogy ez egy hosszú dolog, és milyen dolog 70 évesen még játszani, meg 60 évesen még játszani, meg 80 évesen még játszani, hogy értelmet adni ennek, hogy egy életet végigélni. És azt gondolom, lehet, hogy ezekre nem is lehet beszélni. Szóval majd, hogy valamilyen módon saját bőrükön megtapasztalnak egy csomó mindent. Én csak azt mondom, hogy vegyék el, ami itt van. Kb. Most, hogyha a főiskolától is, mint minden más egyetemtől, illetve én mindig főiskolának jön, de egyetem, rengeteg pénzt megvonnak, hát ezt mindenki tudja, mindentől megvonnak mindent. És ez egy kb. Azt hiszem olyan, mit tudom én, egy éves kérdés, azért egy 2 millió forintba kerülne egy egy fiatal embernek. Most, ha így adatolom, és úgy várom, hogy kinek az anyja fog befizetni 2 milliót, amikor már a főiskola rászorul, és akkor majd mit csinálnak vele, hogy nagyon jó vagy, csak add ide a pénzt. Szuper, remekül, remek volt ez a vers, és Isten, ilyen mozogsz. Szóval, hogy ez se éli meg. Tehát, hogy ő egy fiatalember.
Meglepőnek is mondható, hogy megtartották az állami helyeket.
Volt egy éjszaka, amikor hajnal 3-kor azt olvastam, hogy egy darab se lesz.
Én is hallottam ilyet.
És iszonyan pánikba estem, és akkor 2040-et azért adnak. Hát nyilván most Kaposvárt premizálják, vagy forszírozzák, most Kaposvár kap majd helyeket.
Hát Kaposvár is kapott ugyanannyit, mint korábban, vagy igen. A főiskola is. Igen. Igen.
Szóval ez egy nagyon összetett dolog, a tanításról nagyon szívesen beszélek, de maga egy küzdelem belül bennem az egész, hogy ez hogy lehet jól csinálni, vagy rosszul.
Azt kérdezném, hogy Zsámbéki Gáborral viszel osztályt.
Igen.
Hogy vajon amikor, nyugodtan nyerd le, megvárom, hogy vajon amikor felvételiztettek, akkor te mire vagy vevő, mire figyelsz? Tehát mi az, amivel a te figyelmedet felkelti egy fiatal?
Zsámbéki Gábort kaptam ezt a lehetőséget. Nem tudom, hát most már ez a 3. éves osztályunk, az egyik kimaradt 4-8 évvel ezelőtt, mert egy osztályunk már végzett. Én eléggé szorongtam a felvételin, mert hihetetlen rossz tapasztalataim voltak, vagy amiket meséltek emberek, hogy túl lesznek rajtuk, bejönnek, kimennek, izgulnak, csúnyán beszélnek velük, radikálisan elutasítják, nem lazulnak föl, bla bla bla. Hát én nem hiszem, hogy milyen nem beszélgettünk, vagy nem daloltunk velük, vagy ilyesmi, de a Zsámbékiból árad egy
nyugalom, úgy képzelem.
Nyugalom és kíváncsiság, ez egy nagyon huncut gyermeki kíváncsiság feléjük, és én sokkal feszültebb vagyok, és tulajdonképpen zárkózottabb, furcsa módon, és aztán azt gondolom, hogy olyan érdekes, hogy milyen feladatokat kezd el adni, vagy egyetlen kíváncsi arra, hogy mit írt oda valaki, hogy mit akar elmondani. Mondjuk, ez nagyon fontos, szóval ez egyáltalán, itt történt valami nagyon nagy fordulat, szóval senki nem akar semmit elmondani. Miután a nyelvhez, és ezt fel kell fognom, az újabb generációknak semmilyen viszonya nincsen, vagy nagyon sajátos viszonya van, nagyon-nagyon radikálisan más viszonya van. Tehát ezek a, ugye 100 éve ugyanaz a felvételi követelmény, 10 vers, vagy 15 vers, 15 monológ, meg énekeljen egy népdat. A 272. tavaszi szélvizet árasznál az ember azért agyvérzést kap, és azt gondolja, hogy tulajdonképpen nem gondol semmit. Azokról a szövegekről, amiket odaír, nem gondol semmit, de nem is olvasta el viszont. És ezzel együtt valakit arra bíztatni, hogy mi lenne, ha szerintünk van képessége, és fogom, mi lenne, ha megtanulná. Szóval ezzel azt akarom mondani, hogy mikor bőszít fel a teljes öffetegség.
Ugyanakkor van benne valami picike érthető. Tehát, hogy egyre kevésbé szövegközpontú a színház.
Teljesen így van. Teljesen
tehát lehet,
van.
Hogy azt gondolja, hogy abban fejezi ki magát, ha most nagyon művész ilyen, nem tudom én, francia cirkusz modorában bemutat. Igen, egy tigris bukfencet.
Csodálatos lenne, de nem tudja. Tehát ez nagyon jó lenne, ha bemutatna egy ilyet, és ezek nagyon sikeresek, vagy előkap egy pikulát, és elkezd pikulázni, vagy cigánykerekezik, vagy nem tudom milyen táncot jár, de ez nem történik, hanem tehát nem tudja, hogy mire vállalkozik tulajdonképpen, és nagyon sokszor ilyen tanárnénik állnak a háttérben, akik nyilván javasolnak valamit, valaha szerettek volna, és akkor az illető fiatalembernek és fiatalasszonynak mit mondanak valamit. Nem árulok el meglepetést, hogy mi úgy dolgoztunk most, hogy mi nem kértünk úgy színész segítséget, hanem én beálltam partnerként, mit tudom én, hogyha kell. Hát általában 800 emberből, mit tudom én, 600 lány van, tehát nem tudom, 600-szor ennyire? Voltam, trepjov, és...
Ennyire ilyenek az arányok?
Rengeteg lány van, persze. Uh-huh. És... hát állandóan trap, jobb vagyok, meg mi, ki a Cili, akivel beszél, a Gárdi Péterrel.
Igen.
És már amikor a 275. nyinát látod, és miből gondolja, tehát hogy jutott ez eszébe, vagy a 4. felvonás kegyetlenül eljátszhatatlanul, megvalósíthatatlan, képtelenül összetett szövegét elmondja, hogy hát én most már szültem egy gyereket, és a színházról már másképp gondolkodom, és na semmi baj, egyébként megbolondultam, sirály vagyok, de ezzel úgy mit fogsz csinálni, és akkor... Egy darabig tudom, hogy megy egy szeretettel és nyitással való odafigyelés. Én próbálok segíteni, kapcsolatot teremteni, vagy valami segítünk valamit, de azért a legtöbbjükén az elején azért úgy látszik, hogy erről nem gondol semmit az ég a tejvilágon. És azért mondom, mert az én ortodox mániám meg az, hogy hát kéne foglalkozni. Szóval egy darabig még talán a színháznak egy része az, hogy, tehát, hogy elmondanak valami szöveget. Én tudom, hogy ez már nem érdekes, de de mégis talán még egy darabig érdekes lesz, vagy majd megint érdekes lesz, és arról kéne úgy foglalkozni, vagy meg kéne tanulni elolvasni, vagy hogy mi van odaírva. Tehát ha már csak úgy jövök egy nyinával, 200 000 Tattyánát hallgattam, tehát ugyanaz a reprezentatív dolog. Egy érdekes dolog történt, hogy most már ez sincsen, most már internet van. Tehát internetről válogatnak női költők verseiből, egészen sajátos versek, akik csak interneten publikálnak. Ami a nagyon népszerű, az a filmdialógok. Tehát kiszedik a filmszinkront, és vagy leírják, letöltik a filmet, kiírnak bele 12 mondatot, és akkor drogos vagyok, mit tudom, milyen
még
vagyok.
Ilyet.
És akkor a provokatíve a szemembe néz, én vagyok valami rohadt amerikai felügyelő, és ő valami szabadságharcos, és akkor jól elküld a francba, kellő mennyiségű káromkodással, és akkor úgy érzi, hogy rettenetesen brutális, őszinte, durva és vad. Igazából nagyon vicces és mulatságos és nagyon szánalmas, de én azt hiszem, hogy becsületesen megpróbáljuk úgy nézni, hogy bármilyen pici lehetőség van akarata ellenére, hogy ő ezért nem tesz semmit. Na most ez egy nagyon fontos pillanat, mert utána a főiskolán is sokszor van ez, hogy azt hiszem, hogy ő nem, tehát én könyörgök neki, hogy mi lenne, ha megtanulná a vizsgára az ő szövegét, amivel ő vizsgázik. Tehát ez a paradox helyzet, ez lehetetlen. Szerintem puha az egyetem, szerintem sokkal több mindenkit el kéne küldenie, és talán akkor valami fegyelem támadna a lelkekben vagy a fejekben.
Hát még ilyen nem volt, hogy ennyire nekívánkozott volna, hogy megszakítsalak zene miatt, de most egy kicsit azért hallgatunk zenét, és aztán folytatjuk. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Walk on by. Just make believe that you don't see the tears. Just let me breathe in private, 'cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by. Don't stop. Walk on by. Walk on by. I just can't get over losing you, and so it seems no kind of cheap. Walk on by. Walk on by. This foolish pride is all that I have left. You gave me when we said goodbye. Walk on by. Don't stop. Walk on by. Don't stop. Walk on by. Walk on by. Don't stop. Now you know you gotta go, so walk by. No, no, don't stop. Make believe you never see the tears I cry. No, don't stop. Now you know you gotta go, so walk on by. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallgatják a Rádió Q-n, vasárnap délután Stuber Andrea vagyok, Zsótér Sándor a vendégem. Most egy kicsit visszatérítelek a színházhoz, meg jó, a saját rendezői pályáthoz, a főiskolától, bár hát igen, érdekes, hallomásokkal gazdagodtunk. No, hát 1991-ben volt az első rendezésed, egy kaktuszvirága, a legutóbbi pedig most volt az Örkény Színházban, a Mi történt Nórával, a Nem tudom felidézni, nagyon hosszú a címe. És ez idő alatt, 20 év alatt 88 rendezésed volt.
Csak azt hittem, hogy már 100-at elértem. De szóval ezekben nincsenek benne
kevesli.
A főiskolás munkák nincsenek.
Benne. Jó. Nincsenek benne, jó. De hát azért ez így is elég sok, én rövid számolás után arra jutottam, hogy ez évenként 4,4. Na most, hát ez vagy azért van, mert egy munkamániás vagy, és egyszerűen szükséged van arra, hogy egymás után rögtön, vagy esetleg egymás mellett dolgozzál, vagy ez valami egyéb kényszer, vagy hogy
mi
van
a másik
ez?
A rossz, amire gondolsz?
Hát, hogy muszáj, mert különben nem él meg az ember. Tehát, hogy egzisztenciális kényszer.
Szerintem nem volt az. Szerintem nem volt az, véletlenekből adódott az elején szerintem. Mondjuk a kaktuszvirág az egy évad végi bemutató volt, és aztán utána a következő évben adott is munkát a Csíkos. Én is szerettem volna még valamit csinálni, mert ráértem, akkor megcsináltam a Sinánot a Titus Andronikus mellett, és akkor, amikor később Pestre jött egy lehetőség, hogy a Bálint András elhívott dolgozni, akkor gyakorlatilag a Vidéki Kettő mellett volt egy Pestem, és akkor ez valahogy így, ez a 3-4, ez így beállt. És aztán utána meg később, 36 éves korom óta évenként jött egy főiskolai munka, vagy és akkor így, volt 3 is, meg volt 4 is, sokszor mondták, hogy ez túlzás, meg egészségtelen, meg hát nézem, pénzt ezt nem fizettek érte akkoriban, tehát azért egy beosztott rendező voltam, amikor állásban voltam még. Nyilván ebből éltem, volt, amikor nem volt pénz, természetesen. Nem hiszem, hogy ezt teszem, egy egyenesen tudom mondani, hogy nem az egzisztenciális váltja. Tehát nagyon örül, nagyon félnék, hogyha nem lenne munkám, mert akkor nem tudnék semmiből se élni. Tavaly komolyan eszembe jutott, hogy stinkben tisztára meglepődtem, hogy legalább 2 munka lett ebbe az évbe. Azt hittem, hogy nem lesz.
Mert te nem úgy érzed, hogy egy befutott rendező vagy?
Nem.
Egy rövid kérdés, rövid válasz. Nem. Hát pedig azt gondolná az ember.
Nem. Én szerintem hát, most kicsit elszomorodtam, de hogyha vidám lettem, vagy hogyha nagyon vidám állapotban lennék, egy kicsit sütne a nap, aztán nem, hogy én a saját korom előtt járok, tehát én nem vagyok, tehát itt most nem vagyok jó. Tehát most megint nem vagyok jó. Akkor azért nem voltam jó, mert azt csináltam, én ugyanazt csinálom azóta is, de most megint nem vagyok jó valamire. Most például ugye iszonyatosan fontos a pénz és a bevétel. Tehát egy pesti színház, én tökéletesen megértem, hogy irgalmatlanul nehézségek között élnek az emberek, tehát hogy mire mennek el. Tehát hogyha ezt egyáltalán nem is értem, hogy miért nincsenek ilyen színházi szociológusok, vagy akik ezzel foglalkoznak, de hogy komolyan, hogy ki megy oda, vagy mi megy oda. Szerintem ilyen tender számokban, hogy 4 millió, meg 5 millió, miért? Meg 100 ezer, nem ebbe, kik azok,
igen,
és miért.
Igen, ez mindig érdekel a nézőtéren.
És hogy ők mit gondolnak, vagy mit beszélnek, vagy mire jönnek vissza, vagy mi az, amit tulajdonképpen ők szeretnek látni, vagy tényleg ennyire igazán, hogy egy művészre jönnek, vagy egy sztárra jönnek, vagy egy színdarabra, vagy egy helyre, vagy egy lakóközösség, vagy az a kerület vonz, vagy egy bérlet, vagy az anyám. Mondjuk József Attila Színházban, amikor dolgoztam 3 évig, ott nagyon is érzékeltem, hogy szerintem a nagyanyja is ide járt, és az édesanyja is ide járt, és ő is ide jár, és a férje is ide jár, és valószínűleg, ha a gyerekek nem mennek el külföldre, vagy nem, vagy itt telepednek le, ők is ide fognak járni. Tehát például azt ott nagyon érzékeltem, hogy az Árpád hídon túl nem mennek. Vagy nagyon is ritkán. De már a pesti színházaknál nem zavaros. Szóval ott akartam mondani, hogy itt a bevétel nagyon fontos. És hát én olyan sok bevételt nem tudtam.
Ha tudnád, hogy mit kíván a közönség, igen, tehát hogy kik azok és miért mennek oda, tudnál ehhez alkalmazkodni? Mit gondolsz?
Nagyon, nagyon jó kérdés. Azt tudom mondani, hogy azóta gondolkozom rajta. Tehát ahogy nem gondolkodtam ezen őszintén igazán, amikor dolgozni kezdtem, én azt gondoltam, hogy én ezt jól csinálom, hát azt csinálom, ami oda van írva, én amit gondolok róla azokkal az emberekkel, ők azt csinálják, nézők ott nézik, és nagyon más a vidéki közönség, mint ez a pesti közönség, és legfeljebb nem tetszik nekik, de hát az nagyon szomorú, majd a legközelebbi majd tetszeni fog, vagy akkor megnézi a nem tudom operettet, vagy nem tudom, vagy egy vígjátékot. Én Budapesthez tudom datálni ezt a cenzort, aki beült, tehát hogy itt valahogy egészen másképp van a dolog, tehát hogy egy idő után volt egy 10 év, amikor azt gondoltam, nem 10-8, hogy valamit kéne csinálni, amit várnak, de ha olyan, akkor az nem tetszik. de amiért hívnak, az meg legyen olyan, de ne olyan legyen. Tehát valamilyen okos lány hozzon, meg ne is hozzon, meg mesztelen legyen.
Tulajdonképpen azért hívnak, hogy ne olyat csinálja, amilyeneket egyébként ők adnak, és a közönségük szeret.
Nem, ne olyat csinálják, amiért hívnak, amit csinálok.
Értem.
Tehát, hogy valami ilyesmit. És biztos, hogyha megmondják, akkor, tehát hogyha adnának valamilyen rendszert, de én ezt autodidakta módon tanultam. Tehát én nem azt a szabálygyűjteményel én nem rendelkezem, mert azt mondják, hogy milyen vacak dolog ez itt 50 évesen mit nyávogsz arról, de ez nem így van. Tehát én milyen megértem azokat a színészeket, akik nem kaptak diplomát a főiskolán. Tehát, hogy csak visszatérjek egy órával ezelőtti mondatunkra. Én ezt a Gál Erzsi ösztökélt erre, hogy ezt próbáljam ki, és utána én így magamtól csinálom ezt azokkal az embereimmel, akikkel dolgozom, és amikor csinálom, akkor nem tudok rá gondolni. Előtte tudok rá gondolni, meg a bemutató után is látom a visszhangtalanságot, vagy hogy elcsodálkozom, hogy ez most miért tetszik az embereknek véletlenül, vagy váratlanul, és az előző 10 meg nem, vagy tavaly azt hiszem, hogy az jó volt, és senkit nem érdekelt, vagy úgy éreztem, ugyanannyi munka van benne a színészek részéről. Tehát nem jöttem rá, és akkor próbálok máshol lépni, akkor nézem a kollégáimat, vagy nézek más előadásokat, ahol azt érzem, hogy derűsen és odaadóan vannak ott az emberek.
Egerben sem igazoltál elebben?
Nem igazoltam egyáltalán.
Egerben csináltál operett sikert? Például a Maja az egy operett siker volt?
Szerintem végignézték, de biztos, hogy jobban szeretnék a Moravec Levente operettjeit. Tehát de ez nem azért, mert az övé rosszabb, az enyém jobb, hanem egy nagyon komplex dolog lett abból az egész darabból. Én azt nagyon régen meg akartam csinálni az operett színházba, és akkor ahogy úgy elkezdtem vele igazán foglalkozni, szóval az a lényeg, hogy amikor az emberek tervei vannak, az csak egy terv, de amikor igazán élesbe fordul a dolog, tehát, hogy na most akkor ezt ki fogja csinálni, mennyi pénz van rá, ki tervezi, ki koreográfálja, hát akkor ott össze kellett szedni tehát rengeteg gondolatot, meg embereket, tehát az meghatározta az egészet, hogy én a Ladányi Andreát felkértem és eljött, hogy találtam egy zenei vezetőt, a Kákonyi Árpádot, akivel végig lehetett hangszerelni az egészet. És akkor utána a tervező az Ambrus Mária, hogy akkor hogy megyünk a történettel, vagy hogy lehessenet megcsinálni, és ebből lehet ilyet is, meg olyat is, meg amiatt is. És amilyen összetett lett a dolog, lehet, hogy egy része felfoghatatlan volt nekük. Én azt hittem, hogy a történet maga viszi a dolgot, és egy picit türelmük lesz majd a dologgal. De ott nem zavart ez. Tehát azt éreztem, nekem azért volt felszabadulás, hogy a Csizmadia oda elhívott Egerbe, mert azt éreztem, hogy tehát nem tudtam itt Pesten már mit csinálni. Tehát azt éreztem, hogy se a Radnutiban nem jó, amit csinálok, se a Krétakörben nem jó. Most, ha két ilyen helyen nem jó, akkor valami velem van a
akkor
baj.
Akkor azon elgondolkodik az ember.
És akkor elmegyek vidékre megint, tehát kezdem előről újra. Vadidegen emberekkel, senkit nem ismerve, hogy akkor mit tudok csinálni, és akkor egy olyan műfajokat is próbáljak, amit addig nem lehetett csinálni. És akkor tehát nekem ez egy nagyon nehéz volt, de jó volt, mert... Egy olyan helyzet előtt álltam akkor, hogy a Nemzeti Színházból a Robi, Alföldi Robi ott tulajdonképpen adott volna lehetőséget szerintem nekem, még mielőtt megbuktam a Vasszas Életnovámban, hogy akár állásilag is szerintem. És azt éreztem, hogy de jó, Budapest, 6 villamos megállónyira kell, tök jó színészek. És azt éreztem, hogy ez a nehezebb. Nem azért, mert én ilyen nagyon jó vagyok, hanem azt gondolom, hogy nekem, az én alkatomnak ez a nehezebb, hogy Egerbe elmenni, dolgozni. És bizonyos szempontból frusztrált, de más szempontból meg nem frusztrált. Hát most Velencei Kalmárt hányan nézik meg Egerben egy stúdiószínházba? 50-en Budapesten se néznék meg, többen jelzem. És akkor azt gondoltam, hogy ott megint el lehet. Nem azt az iszonyú görcsöt érzed, amit összeszorul az igazgatók seggel, hogy úristen, ki lesz a nézőtéren. Ez már folytogató.
Én valahogy úgy éreztem, hogy Egerben...
Egerben nem, én budapestiekről beszélek.
Igen, hogy Egerben viszonylag helyén volt a dolog. Tehát mondta nekem egy miskolci színésznő, hogy átmentek Egerbe egy sokadik elkéstél Terrire, és nem volt hely. Tehát, hogy alig tudsz...
Ez tök jó.
És akkor én is azt gondoltam, hogy ez...
Például azt is nagyon szeretem, és azt hiszem, de ott gyerekeknek is kell tudod pontosan játszani, olajbányászoknak, középiskolásoknak, nyugdíjasoknak, nem tudom... Én kifejezetten, amit a tanítók iszonyatosan fontosnak találtam, hogy azok a színészek, például az Ötvös Andrással dolgoztam végig, hogy ő trenírozza magát. Tehát egész egyszerűen, ha őnek ezt 25-ször el kell játszani, és nyakodtak 3,5 órás volt az előadás, tehát 6:30 vége volt, a délutánnak 7:00 kezd, és azt hiszem, hogy olyan állóképességet és olyan szellemi ott létet tanult belőle, tehát nekem ez is szempont az egészben. Életemben nem találkoztam volna Mészáros Sárival, állítan az ország egyik legkomplexebb, legütősebb színésznője. Meg ne haragudjon rá, hogy véletlenül ezt hallgatna, de nem fog hallgatni. Szóval én rettegek, hogy úgy telik el az élet, hogy nem fognak tudni róla. Hogy ez a nő van. Ez egy nagyon komplikált, bonyolult nő, mint hogy számos színésznő tudok mondani a vidéki színházakból, akivel dolgoztam, és ő számosat Budapesten, akiknek nem gondolom, hogy annyira jó helyen van. De hát ez ilyen.
Körülbelül x perccel ezelőtt valami kapcsán mondtad, hogy most szomorúbb lettél, vagy vidámabb, meg ha sütne a nap, és erről eszembe jutott, hogy amikor legutóbb összefutottunk a föld alatt egy metró megállóban, akkor hát úgy jöttél ott, mint akire rá van bízva, hogy ő hozza a tavaszt, egy ilyen narancsárga mintás kötött sapka volt rajtad, egy narancsárga jack, és így ki libegett alóla egy ilyen garabonciás köpeny. Igen. És hát ez, gondoltam, hogy itt depresszió ellen fölírhatnának téged az orvosok, és ugye azt gondoltam, hogy vajon ahogy te öltözködsz, az egy ilyen bohókás személyiségnek az önkifejezése, vagy egyszerűen mindegy, hogy mit veszel föl?
Kettő együtt szerintem, szóval szerintem saját magamat is űzöm magam felé, másról meg egész egyszerűen nincs több, tehát a kettőt össze kellett vennem, mert nagyon hideg van, és ebből lett
hát, hogy gyakorlatilag mindent felvettél, amit volt.
Igen, igen, és... Igen, és hát nagyon mulatságos ez, szerint egy idős ember ilyen sapkában nem jár. Tulajdonképpen ezt a legkedvesebb színészemtől kaptam, még a Kuna Károlytól, soha nem mertem felvenni, beütött a hideg, elvesztettem a többit, így lett. És akkor aztán utána a dacból, tehát amikor a rendőr megállított tegnap előtt éjszaka hajnalban mentem haza az iskolából, egyetemről, azt hiszem, hogy tényleg, tulajdonképpen teljesen joggal elít meg az autóval a rendőr, hogy ez ki. És amikor én elkezdem mondani, hogy hát én színház rendezéssel. Szóval, hogy erős kontraszt van. Tehát, hogy ezt én se hinném el.
Nem, én ezt pártolnám különben. Na, hallgassunk megint egy kis zenét. I need you, if I did you. ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor, megy, próbálom így búgó hangon folytatni, Zsótér mosolyog. Most már nagyon válogatnom kell ám a kérdések közül, mert...
Jó, rövid
mert, nem, ne legyél rövid, hát az a jó, ha beszélsz. Említetted azt hiszem Ambrus Máriát, és erről eszembe jutott a díszlettervező Ambrus Mária, hogy már az elsőt is vele csináltad, igen. Tehát 20 éve vele dolgozol, igen. És soha ő nem is dolgozott senki mással.
Igen.
Ez neked egyfajta önzésed, vagy ő neki nincsen igénye arra, hogy rajtad kívül mással is
bekobál? Én önzésem.
Igen.
Igen.
Tehát kizárólagos szerződésed van vele idézőjelben. Miért?
Túl sok csalást láttam. És amikor én először elkezdtem dolgozni, azt éreztem, hogy ez egy olyan bizalmi viszony, vagy úgy éreztem, nem tudtam még, hogy ez hogy van, de mégis azt éreztem, és azt éreztem, hogy akik rengeteg emberrel dolgoznak, azok nem figyelnek oda annyira. Tehát nem tud annyit odaadni, mert hát semmi, megél, és van, tervez 30-at egy évben, és azt éreztem, hogy elárulják azt a rendezőt egy másik rendezőnek. És én azt éreztem, hogy valószínűleg én kis hitű vagyok ezt, tehát ezt nem bírtam volna elviselni. És minden jóval, minden rosszal együtt, azért ez 20 éve van. El tudom képzelni, tehát a Gál Erzsi velem szemben azt mondta, ők teljesen különböző emberekkel szeretett dolgozni. Néha, tehát kifejezetten kíváncsi volt, hogy dolgozik az Antal Csaba, hogy dolgozik az F. Kovács Attila, a Menzel Robi, tehát hogy külön Benedek Mari, tehát nagyon sokfajta emberrel. Én erre így rákattantam. És ennek minden hátrány, de nem tudunk megújulni, meg nem tudunk előrelépni, meg bla 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 bla. Másfelől meg van egy olyan szellemi kapcsolat, meg dű, meg veszekedés, meg hát mit ilyen házasság, vagy nem tudom. Tehát, hogy közben meg nagyon-nagyon különös dolgok viszont létrejöhetnek. Ami azt gondolom, hogy nem tudna létrejönni, hogy leülünk, megbeszéljük itt a darab, két találkozás, abból lesz egy profi díszlet, szervusz, szervusz.
Ez mégiscsak érthető egyébként, de mégiscsak egyfajta önzés. Színészekkel is vagy így, színészeiddel is vagy így?
Így lettem volna, de velük sajnos ezt nem lehet. Hát mert nekik meg kell élni. Uh-huh. Ez egy nagy trauma volt, hogy én azt gondoltam, nem is fogtam föl 10 évig, hogy ő mással is dolgozik. Tehát én azt gondoltam, hogy én mindent megtettem, amit lehet, szerintem tök jó. Erő leteszi másnap olvasó próba másnál, és ugyanolyan kedvesen beszélget azzal az emberrel is. Hát ez például szerintem bizonyos alkató emberek ezt nagyon nehezen fogja föl, felfogtam 10 év volt rá. Hát el simán árulónak tartottam őket, persze.
Téged szeretnek a színészek általában, és
rossz gyakran... a hírem, részben.
Hogy? Rossz a hírem?
Rossz a hírem.
Tehát nem igaz, vagy...
Nem, szeretnek is, meg nem is. Szóval na, nagyon rossz hírem van.
Azt akartam mondani, hogy állítólag nem, ez jó, de rossz szó. Tehát, igen. Hogy amikor rólad beszélnek, akkor azért szeretnek téged, mert hogy te olyan vagy, mint egy ilyen tisztító műhely, hogy leveszed a sallangjaidat, nálad úgy megújulnak, meg egy mindenkinek keresztül kellene menni, egy ilyen folyamaton. És ha ezt úgy elgondolom, akkor téged pont ugyanezért akár nem...
Tehát, pont ugyanez,
és akkor pont ugyanezért nem szeretnek.
Hát igen, mert nagyon kellemetlen is, és például most éppen utoljára rájöttem itt a Nóránál, hogy annyira próbáltam jó lenni, hogy talán nem kell ennyire jónak lenni. Tehát, hogy,
hozzájuk?
Hogy,
velük?
Igen, tehát bizonyos, valószínűleg, hogyha belőlem az fakad, hogy valami konfliktust kell, tehát valami konfliktust meg kell élnem ahhoz, hogy tovább tudjak lépni, akkor azt a konfliktust meg kell élni most akármennyire rossz fényt vett rám, valószínűleg meg kell élnem bizonyos emberekkel. Tehát van bizonyos egy típusú férfi színész például, akivel nekem konfliktusba kell kerülnöm.
Durvának kell lenned vele?
Igen, mert akkor kijön az én ostobaságom, vagy butaságom, vagy bármim, és akkor ő arra valamit reagál. Tehát tehát puhán elközlekedni 2 hónapig egymás mellett, de úgy érzem, nem tudom közlelkezni, ez kevés szerintem, vagy rossz, vagy hibás, vagy szenvedélytelen, vagy hamis, vagy lassú, vagy üres, vagy felszínes, vagy nem tudom. De hát ez a sok munyunyázás, vagy nem tudom, nyunyukázás között, hogy mindenki legyen nagyon boldog, meg nagyon finom, és olyan üdvtörténetként éljen meg egy próbafolyamatot, hát valószínűleg nem megy, hibáztam. Nagyon-nagyon furcsa ez, nagyon furcsa ez, és teljesen másképp van. Teljesen más a nőkkel dolgozni egyébként. Teljesen más nőkkel.
Könnyebb?
Sokkal bonyolultabb és sokkal jobb.
De pedig azt mondjuk, hogy férfiak is csak egyszerűen színésznők, csak férfiben. De a színésznő...
Sokkal kitartóbbak, sokkal állhatatosabbak, sokkal komplexebbek, sokkal több tűrőképességük, sokkal szorgalmasabbak, sokkal odaadóbbak. Ezt most tudják mondani, 40-et mondom, nem húzom az időt, szinonima sort.
De ez viszonylag látszik is, tehát elég...
Nagyon ráfeléktől hogy... most a világ. Egész egyszerűen olyan mennyiségű teher van rajtuk, hogy tehát egy ilyen szemétfoglalkozást csinálni, mint színésznő, azt is jobban tudják. És ez nem a nők diadala, meg ilyen emancipációs hülyeségről nem akarok beszélni, ez a tapasztalatom. Én nagyon, hát akkor jó formán, ami jó sikerült eladásom, az csak nők játszották.
Ezt akartam mondani, hogy egy csomó színésznőt milyen igét használják, juttattál, ez így nem jó, tehát dolgoztál, végeredményben nagyon nagyszerű női alakítás született.
Igen,
egy csomó előadásban,
mert ő is akarta.
És viszonylag ritkábban férfiakkal, de azért volt ilyen is, a Király Levente például.
Igen, de ő már egy ilyen, az meg az idős, amit akartam mondani egy órával ezelőtt, szóval, hogy ő meg végigélt egy egész káprázatosan bonyolult összetett életet, 40 igazgatóval, 90 rendezővel, tök mindegy kikkel, és ő még mindig az maradt, ami maradt. Tehát ő meg a gyermek kategóriába tartozik, tehát a kíváncsi gyermek. Tehát, hogy ő olyan elfoglaltanul nézett rám, mint bárkire. De ugyanúgy dolgozik a Sándor Jánossal, és ugyanúgy dolgozik, érted, Szikora Jánossal. Tehát nem, úgy tudta leélni az életét, hogy semmilyen előítélete nincs, és mentes maradt minden ilyesmitől. Tehát, hogyha őt kapta ezt a sok hülyeséget tőlem, vagy kíváncsiságot, vagy szeretetet, ezen ő mind élni tudott. Nagyon hiányzik, hihetetlenül hiányzik. Nagyon bánom, hogy még nem tudtam megcsinálni vele sok dolgot. Én nagyon sokat kaptam tőle, ettől az embertől. Nincs visszabeszéd, tehát nincs hülyeségekről való beszélgetés. Kérte az ember, csinálta, és akkor hirtelen azt hiszem, hogy miért, mit kerítenek olyan nagy feneket ennek? Szóval mi ez a misztifikáció a színészet körül? Ez a nem érzem még, majd még el, majd még most nem még az igazságát keresem, ilyen hülyeségeket beszélnek össze-vissza, és hirtelen ott van egy öreg ember, egy 140 kilós ember, és akkor az fut, szalad, csinálja elevenen akkor és ott. Megtörténik, mindig minden pillanat megtörténik vele, és nem valahol másút keresi, és egy olyan generáció tagja, aki nem hárít. Tehát nem hárítja rád, rám, az időjárásra, a partnerére, a kollégáira, hogy ő miért nem jó. Na mert ebből rengeteg lett. Ebből van szerintem hihetetlen mennyiségű. Főleg sem a középkorosztályban. Akinek elcsesződik valahogy az élete, vált adni nem tud, ott rosszul érzi magát, nem találkozik olyan rendezővel, olyan partnerrel, akit szeretne, vagy szeretné, vagy önbizalmat tudná adni, és akkor megkeseredik, és a keserű középkorúak a legrosszabbak. Mert időskorban már, amikor időszínésznőkkel dolgozol, ez nagyon sok minden van már. Már nem akarja annyira csinálni. Akkor már minek?
Mondjuk ilyen korban, így az elején így mondtad fölfelé az évszámokat, 70-80, már félnek is.
Nagyon félnek. Tudja, tegnap ott voltam megint a Törőcsikkel, áhítasztott, már nagyon vártam, hogy jön a Figarót játszani. Mondta, hogy a 80 évesen, mondtam, szerintem nem, mondta, hogy csak 76, és
öregíti magát a biztonság kedvéért. Igen.
Sem ugyanazzal az energiával ott van. Így egy független színház szobájában, hát nem tudok mit mondani, hát én elájulok, még meg se tudom neki köszönni. Szóval csak hallgatom a történetet, meg beszélgetünk, nem? Honnan a jó Istenből gyűjtötte ezt az egészet?
Hát egy csoda, ugyanúgy van.
Igen, de férfiak nem bírják eddig. Nem tud nagyon mondani. Én vállalom itt széles nyilvánosság előtt, tehát a Király Levente meg a Kóti Árpád, szerintem ők azok az óriási, hatalmas, nagy formátumú férfi színészek Magyarországon. Nagyon, nagyon izgultam, hogy nemzetszínésze legyen a Kóti Árpád.
Dolgoztál vele?
Nem, csak láttam, én Debrecenig nem jutottam el.
Mit csinálsz most, vagy mit fogsz
most
még csinálni?
Most sajnos egy értelmetlenül nehéz dologba vágtam a fejszémet, Dosztojevszkij félkegyelméből egy negyedéves osztállyal dolgozunk a főiskolán, egyetemen, színészvizsga. Én magamnak kéne, hogy az adaptációt összeraknom. Ezzel kínlódom is, aztán mivel kínlódom, aztán a saját osztályomat.
És mi az, hogy értelmetlenül mi volt?
Nagyon nehéz, hát nem tudom, mert az ember könnyű ilyet kimondani, hogy jó, majd csináljunk egy félkegyelműt. És akkor ott van a 600 oldal, és ez így villog a fejedbe, és nem lehet, mit tudom én, nem, szóval itt van a szempont az is, hogy 15 gyerek van, mindenki csináljon valamit, de azért tök egyformát mégse tud, de akkor az megsértődik, meg megbántódik, meg már keresi az állását, meg a karrierjét, meg a nem tudom miért, mit tudom, ez egy csomó ilyesmi, meg hát egyáltalán kigondolni, meg létrehozni, meg hát ez elég sok agymunka. Hát és akkor utána saját osztályom jön, és hát elvállaltam valami dolgot, amit soha életemben nem csináltam, őszintén szólva. Hogyha minden igaz, akkor a Mundrucó csinál egy előadást, és akkor én abba elmegyek játszani. No. És ezt még nem csináltam.
Van. És izgat?
Valamely, nem, én nagyon rossz leszek, mert én nem tudok játszani. Az igen, hogy valami az agyamon menjen át. Tehát, hogy ne butuljak ebbe bele állandóan, hogy jelen ülök, és másokat ostorozok, mert lehet, hogy nagyon sokszor egyáltalában nem jól ostorozok. Hogy, tehát, hogy én kérek valamit, vagy vágyok valamire, de közben meg néha nem így gondolom, mert például ez a vágy villamosa, ami ugye egy gics darabnak számít szerteszét a világban, hát kutya nehéz csinálni, és hazabeszélek, de nem reklám akar lenni az egész, és múltkor bementem előadás, és olyan radikálisan változott és telítődött a Kovács Adél, olyan egyébként ott lett, amit én szerettem volna. És akkor azt mondtam, hogy itt van február, kínlottunk ott, mint az állat, október 1, 2, 3, 4, 5, 6, és ott van valami. Tehát ugye akkor mégis érdemes volt állandóan nyomni, vagy szerintem kínozni valakit.
És ez meglepő volt? Vagy ez igazából szokott így lenni, hogy szokott. Idővel egyszer csak igen, valaki odavarázsolja azt, amit elgondoltál?
Mert nagyon sok minden történik a közben vele, és hogyha ő akarja, és dolgozik rajta tovább, és bár kiszámíthatatlan tényleg sajnos minden este, ez borzalmas, borzalmas, elviselhetetlen, de hogy igen, hogy kijön valami, igen, hogy ott lesz.
Ezek szerint önkínzó módon mindig megnézed az előadásaidat?
Mi most már nem, régen azt gondoltam, hogy ez kutya kötelességem, szerintem ezt 15 évig csináltam, azt hittem, hogy nem megy le. És utána, amikor felszabadultak a színészek, hogy nem vagyok ott, akkor ezt keserűen tudomásul kellett vennem, hogy hála Istennek nem nézi őket senki.
És akkor titokban?
Nem, utána én nyíltan mentem utána, és nagyon érdekes is volt, amikor nincs három előadás, nem látsz, hogy utána ott mi történik, hogy történik-e valami. De kis együttesnél, független együttesnél mindig néztem, ilyen nagy, hát érdekelt, meg hát a közönség nagyon érdekes, tehát főleg akkor, hogyha veszélyes előadást csináltál, elmennek, akkor úgy éreztem, hogy mégiscsak hát ott kell állni a placon, hát a bűn elkövetőnek. Hát, hogyha 100 ember elmegy, akkor én nem ülhetek otthon. Tehát akkor mégiscsak szolidárisnak kell lenni azokkal az emberekkel, akik
nem, tűzlen, de nem tudnak csinálták. Elmenni.
Hát akik nem tudnak, akik ezt végignyomják. Tehát ez egy ilyen nagyon összetett dolog.
No, hát tulajdonképpen csak belekaptunk ebbe abba. Nem belekaptunk, baj. Hanem ezernyi dologról tudsz beszélni. Azt mind érdekes lenne végighallgatni, de ebből csak 4-5-re került most sor. Hát minden esetre örülök, hogy eljöttél.
Én is köszönöm.
Zsótér Sándor, hallották a hallgatók? Az Ahol hely van, műsorában. Köszönöm a figyelmet, Stuber Andrea vagyok, és várom önöket a jövő héten. Never knew the softness of his tender kiss. Don't know if he's weak or strong. All I know is he's never dreamed my dream. Oh, not alone. Never heard him speak a single word of love. Never knew his favorite song. Because he only speaks to me in dreams I dream. Oh, tells me he's in love with me, and how much he needs me to be near. But at best a dream is just a fantasy. If I touch his hand, he'll disappear. No, 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 no.
a memory. Fate, how could you